Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. számú zsoltárunk első versét. A 47. zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek! Készülve énekeljük a 431. számú dicséretünket. 431. számú dicséretet énekeljük, amely így kezdődik. Az Úristen, kérünk tégedet. Helyünket elfoglalva hallgassuk. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Isten akaratát, amely arra indított benneteket, hogy a mai napon elhozzátok egy kisgyermeket, hogy részesülhessen ő is a keresztség sákramentumában. Befogadja őt ez a keresztény gyülekezet. Hisszük, hogy az Úr Jézus akarata, hogy a kis Nikolett az ő követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt által ment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, és a keresztség sákramentumát kiszolgáltassák. Nékem adatott minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tenyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Drága édesanyám, kedves András és Ágnes! Egy alkalommal az egyik beszélgetés során megkérdezték az Úr Jézus Krisztust, hogy melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben. És ő ezt válaszolta. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, amint magadat. Így találjuk megírva Máté evangéliumának 22. fejezetében. Jézus nem csupán e mai napon kéri ezt az óriási parancsolatot tőletek, hanem egész életetekben. A keresztény ember legfőbbik életcélja ez. Szeressük az Úr Jézust teljes szívünkből, elménkből és lelkünkből. Ennél nincs fontosabb, nem lehet fontosabb. Ha az ember be tudja tölteni e parancsolatot, csak akkor tudja szeretni az ő fele barátját, a kisgyermeket, a kis Nikolettet is. Nehéz feladat ez, mert önmagunktól, magunkból kiindulva éppen másra vagyunk hajlamosak. Lehet, hogy bennetek is ezek a kérdések kavarognak. Hogyan szerethetlek én téged, Uram, drága Istenem, hiszen látod, hogy milyen az én szeretetem. Töredékes, ideig, óráig való, néha szalmalánk természetű, részrehajló, ingadozó. Hogyan szerethetem felelős szeretettel ezt a kisgyermeket akkor, hogyha téged, a láthatatlan, hitemmel tapasztalható Úristent is ilyen nehéz szeretni? Hogyan tarthatom be azt az óriási fogadalmat és esütételt, amelyet ma e törvénynek nevében teszek e kisgyermekkel kapcsolatban? Hiszen te számon kéred a fogadalmat, amelyet a te nevednek segítségül hívásával teszek. És a gyülekezet benneteket ugyanúgy terhelni fog az a fogadalom, amelyet ma tesztek e kisgyermekkel kapcsolatban, hogy a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt keresztény hitben nevelhessék. Hogy betölthessétek ezt a ma felvett áldott igát. Azt kérdezitek, hogyan tarthatjuk meg ezt a fogadalmat e parancsolat nevében? A válasz elhangzott az igénkben. Ha Jézus él a szívetekben, akkor megtanít benneteket arra, hogy hogyan szeressetek az ő szeretetével. Ha engeded, hogy igéje által megreformálja a te elmédet, akkor megadja a bölcsességet is ahhoz, hogy a szeretetet felelősen gyakorold. Ha megváltódként ismered őt, személyes megváltódként, aki kiszabadított a halálból, a kárhozatból, akkor szabaddá tesz a szeretet viszonzására, de nem csak ő iránta, hanem embertársaid iránt is. És hogyha most tőletek egyen-egyenként megkérdezni az Úr Jézus azt, amit az egyik tanítványától is kérdett egykoron, szeretsz-e engem, akkor bármennyire is hihetetlenül hangzik a számból, de nem az a fontos, hogy te mit válaszolsz, vagy milyen őszinteséggel válaszolod, hanem az, hogy ő már válaszolt. Szenvedélyesen szeret benneteket, Nikivel együtt. Ő előbb szeretett benneteket. Ez az egyetlen záloga annak, hogy meg tudjátok tartani ezt a fogadalmat, amit ma tesztek, amit ma teszünk. Az Úron nem múlik, az Úr Jézus már mindent elvégzett. Az a jel és az a pecsét, amelyet a keresztség alkalmával elhelyez ma a kisgyermeken, ezt fogja kiábrázolni. Ez legyen a mai napon a mi keresztelési örömünk, és ez legyen a kis Nikolett jövendőjének sziklaszilárd alapja. Jézus ma is így szól hozzátok. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Amen. Gyertek testvéreim! Helyünkről fennállva, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el közösen fennhangon a keresztények egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemették. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe. Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Drága édesanyám, kedves András és Ágnes! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, a kis Nikolettet a református egyház közösségében hitben fogjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi és lelki erőt a fogadalmatok betartásához. Hozzád fordulok most, Isten népe, keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, hogy a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt a mi ígéretünk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, drága Úr Jézus, aki adtad a keresztség sákramentumát. Köszönjük, hogy ez megerősít bennünket, és egy jelként van ott rajtunk, hogy a te veled való szövetségedbe tartozunk. Köszönjük, hogy ma e jelet elhelyezed a kisgyermeken és a kis Nikoletten. Köszönjük, hogy te nem vagy személyválogató, hanem mindenkit magadhoz fogadsz, aki téged élő hittel kíván és a veled való közösségbe akar tartozni. Kérünk, drága Úr Jézus, te legyél az ő lelkével, te áld meg őt az ő útján, hogy felismerhessen téged, és a keresztséghez egykor vagy most élő hit is párosulhasson, hogy az teljességre jusson. Te áld meg az ő nevelőszülőjét, szüleit, nagyszüleit, te áld meg a keresztszüleit, mindenkit, hogy te rád mutató élettel tudjanak téged dicsőíteni, és őt segíteni e döntés meghozatalában. Add meg, hogy kis gyertyaként tudjon világítani a világ sötétségében, és hordozni téged, a te nevedet, amelybe befogadtatik mai napon a keresztség által. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, ne a magunk nevért, hanem egyedül a te véghetetlen kegyelmességedért. Amen. Nikolett, Vivien, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsi gyermek, a mindenható Isten cselekedje, hogy növekedjél testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Szeretett testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytatván az Isten tiszteletet, igehirdetésre készülve 155. számú dicséretünket énekeljük. A 155. számú dicséretet, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Thank you. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint megírva találjuk a Rómabeliekhez írt levél 15. részében, a 15. rész 5., 6. és 7. verseiben. A Rómabeliekhez írt levél 15. részének 5., 6. és 7. verseiben ezt olvassuk. A béketűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja meg néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves testvérek, a mai világban olykor tanúi lehetünk annak, hogy egy kisgyermeket, egy édesanya szeretettel magához fogad. Hiszen az imént is egy olyan gyermeket kereszteltünk, a kis Nikit, akit szeretettel befogadott valaki, az ő vérszerinti családjával együtt, tehát éppen tanúi voltunk, és tanúi vagyunk egy befogadásnak. Ennek fényében talán még jobban értjük Pál apostolnak felolvasott szavait. Pál imádkozik, és azt kéri Istentől, a római gyülekezet tagjainak, adja meg, hogy kölcsönös egyetértés legyen bennük, és egymáshoz teljes szeretettel viszonyulva egységbe legyenek. Úgy mondanánk, hogy azt kér Istentől, hogy a római gyülekezet tagjai pendüljenek egy húron. Nagyon szeretné Pál, hogy a római gyülekezetben egy Krisztus szerinti, ezt külön is aláhúzza, Krisztus szerint való egység valósuljon meg a tagok között. De Pál nem csak imádkozik a rómabeli hívő embereknek az egységéért, hanem nyomatékosan a szívükre helyez valamit. Ezt mondja nekik, fogadjátok be egymást. Nem csak Istentől kér imádságban, hogy tegye egyé azt a rómabeli gyülekezetet, hanem a római gyülekezethez fordul, és azt mondja nekik, ti pedig fogadjátok be egymást. Ez a ti dolgotok. Ezt nem csak Pál mondja a római gyülekezetnek, hanem maga a Szentlélek parancsolja Pál apostol által. Ti fogadjátok be egymást. Ennek pedig nem csak egyszer-egyszer kell megtörténnie, hanem folyamatosan. Folyamatosan. Az apostol által használt szónak az eredeti alakja éppen ezt akarja kifejezni. Tartsatok ki egymás befogadásában. Fogadjátok be egyszer egymást, és utána tartsatok ki egymás befogadásában. Álljatok meg ebbe hűségesen. Egy kicsit a magyar fordításban ez nem domborodik ki. Itt az a benyomásunk van, hogy egyszer kell befogadni a másikat, és aztán rendben van, kipipálhatjuk ezt a dolgot, de mondom, az eredeti szövegben nem egy egyszeri befogadásról van szó, és nem is egy egyszer meg egyszeri befogadásról, hanem egy folyamatos befogadásról. Fogadjátok be egymást. Ez a felszólításod bizonyára kapcsolatban állt valami konkrét eseménnyel. Lehet, hogy némelyek már nem vettek részt ott a gyülekezeti közös étkezésen, hiszen az első keresztjének között gyakoroltak egy ilyen közösséget, hogy együtt voltak, együtt étkeztek, együtt fogyasztották az úrvacsorát is. De lehetséges, hogy a római gyülekezet néhány tagja már nem vett részt ezen a közösségi alkalmon, és szépen külön vonultak. Lehet, hogy ez a kisebbség, ez a zsidó kisebbség volt, a zsidókból lett keresztjének, akik rituális okokból nem nagyon akartak együtt enni, együtt étkezni, a pogányokból lett keresztjénekkel. és ezért elkülönültek. De lehet, hogy a pogányokból lett keresztjének egy kicsit úgy kiszorították őket maguk közül. Na, ti nem olyanok vagytok, mint mi, más kultúrából jöttök, és más a vallásotok is. Hát igen, keresztjének vagytok ti is, de hát na, menjetek innen egy kicsit arrébb. És már is létrejött egy ilyen szakadás a gyülekezet egységében. Na, Pál apostol azt mondja nekik, ez nem maradhat így. Fogadjátok be egymást. Nem maradhat így, és nem is kell így maradnia. Fogadjátok be egymást. Persze mindjárt valaki megkérdezheti tőlem, hogy de mit is értsünk ezen a befogadáson. Hát a befogadáson, testvérek, értsük azt, hogy megnyitom a szívemet a másik előtt. Nem zárkózok be előtte. Időt, energiát is szánok a másikra. Érdeklődök a másik iránt. Kérdéseket teszek fel neki. Ha megkérdeznek, válaszolok neki. Adott esetben beavathatom a személyes dolgaimba is a másikat. A személyes tapasztalataimat közölhetem vele. Bepillantást engedhetek neki a szívembe, a lelkembe. Nem ítélgetem a lépéseit, a véleményét lépten nyomon. Beletartozik ebbe a befogadásba az, hogy együtt érzek a másikkal. Ha öröme van, és elmondja, befogadom az örömével együtt, és együtt örülök vele. Ha bánata van, könnyei vannak, befogadom a bánatával, a könnyeivel együtt, és együtt sírok vele. Ha lehet, éreztetem vele, hogy fontos nekem. Fontos nekem, hogy mi van vele, hogy mi történik vele. Hogy hogyan él, hogy milyen tervei vannak, hogy milyen terhei vannak. Érezzük ezt, hogy a szívünknek a megnyitása ez a másik ember felé. Fogadjátok be, nyissátok meg a szívet. Ne zárjátok el a hallgatásnak a reteszével, a közönynek a reteszével. Vagy más egyéb reteszekkel a szíveteket egymás elől, mondja Pál a római gyülekezet hívő, istenfélő tagjainak, és mondja ezt a parancsot most nekünk is, mert ez a parancs nekünk is szól, sőt, személyesen nekem és neked is szól. Fogadjátok be egymást. Testvérek, nagyon is aktuális ez a parancs, mert nem csak régen történt meg, hogy a hívő emberek elzárták egymás elől a szívüket valamilyen módon, hanem ma is megtörténik. Nem csak régen történt meg, hogy az erősebb nem fogadta be a gyengébbet, a gazdagabb nem fogadta be a szegényt, az értelmes, a nem annyira értelmest, a római, a zsidót, a zsidó, a samaritánust. Ma is megtörténik ugyanez. Jézus Krisztus követője vagyok, és a másik is az, de mivel nem olyan pártállású, már nem fogadom be. Mivel nem úgy gondolkozik bizonyos dolgokban, mint én, már nem fogadom be. Mivel más nemű, más műveltségű, már nem fogadom be. Mert fiatalabb nálam, már nem fogadom, mert öregebb nálam, már nem fogadom be. És ezernyi okot találunk magunkban, hogy miért ne fogadjuk be a másikat, miért ne nyissuk meg a szívünket, és miért ne gyakoroljuk álhatatosan a másik befogadását a szívünkbe, a lelkünkbe. Mégis azt mondja nekünk az apostol, és a lélek mondja általa mindnyájunknak, hogy fogadjátok be egymást. Nyissátok meg a szíveteket egymás előtt. Zárójelben jegyzem meg, testvérek, hogy amikor mi ehhez hozzáfogunk és megnyitjuk egymás előtt a szívünket, akkor egy kicsit készülődünk az Isten országára, mert az Isten országában ott nem lesz semmiféle elválasztó tényező az emberek között. Különbségek lesznek az emberek között, nem lesz mindenki egyforma, de mégis ott az egy csodálatos dolog lesz, hogy az emberek szíve, az ott élő szíve nyitott lesz egymás iránt. Nyitott lesz egymás iránt. Hát erre a mennyek országa életmódjára, erre már itt a Földön az Isten gyermekei már most elkezdhetnek, sőt el is kell kezdeniük készülődni. És egy kicsit az Isten népében, Jézus Krisztus követői között ennek a majd egyszer tökéletesen megvalósuló dolognak már itt kicsiben egy kicsit meg kell valósulnia. Már itt meg kell valósulnia. Fogadjátok be egymást. Fogadjátok be egymást. Amikor halljuk ezt a parancsot, testvérek, akkor azért elég nehéznek érezzük ennek a teljesítését. Elég nehéznek érezzük, és ennek okai vannak sokszor a másik emberben, de sokszor önmagunkban is. A másik ember ugye, hát más családi háttérből jön, más szokásai vannak, más műveltségi szintje van, talán más vallási háttere van, más a mentalitása a másik embernek, más a vérmérséklete, mert esetleg aktívabb, vagy passzívabb, nyitottabb, vagy zárkózottabb, vidámabb, vagy szomorúbb természetű. Tehát nehézé teszi a másik befogadását az, hogy ő olyan, amilyen. De bennünk is van a befogadásnak akadály, testvérek, mert például ott vannak bennünk az előítéleteink. Ott vannak bennünk az előítéleteink. Ott vannak bennünk az ösztönök. És valamikor az ösztönünk azt sugja, hogy a másik ellenszenves nekünk. Ellenszenves nekünk. Máskor persze az ösztönünk azt sugja, hogy a másik szimpatikus. Nem baj, hogy vannak ösztöneink, de nem biztos, hogy mindjárt az ösztöneinkre kell hallgatni. Hanem inkább az Úrra kéne hallgatnunk. Ott van bennünk sokszor egy félelem is. Mert előfordulhatott már velünk, hogy megnyitottuk valaki előtt a szívünket, befogadtuk a bizalmunkba, beavattuk őt az életünk dolgaiba, és aztán utána visszaélt vele a másik. És megsebzett bennünket. És olyan rossz tapasztalatra tettünk szert, hogy utána már elzárjuk előle a szívünket, de nem csak előle, hanem utána már mások elől is elzárjuk, mert nem akarunk még egyszer ugyanúgy járni. Hát ott van bennünk a félelem, hogy a másik majd megbánt bennünket. És nem akarjuk magunkat ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozni. Lehetne sorolni, testvérek, hogy bizony nehéznek érezhetjük, és okkal nehéznek érezhetjük ezt a parancsot, ami szól hozzánk az írásból, de a lélek mégis ezt a parancsot mondja nekünk. Ezt a parancsot mondja, fogadjátok be egymást. Egyszer, és még egyszer, és maradjatok meg ebben, hogy legyen nyitva a szívetek a másik ember felé. Persze, testvérek, itt közbe szúrnám azt, hogy nem lehet mindenkivel ugyanolyan mély kapcsolatokat ápolni. Nyilván lehet, hogy valakit egy kicsit jobban be tudunk engedni a szívünkbe, és egy másik embert nem tudunk annyira beengedni a szívünkbe. Noha én is hívő vagyok, s a másik is hívő ember, istenfélő, Jézus követő ember. Testvérek, ez bizonyos fokig természetes. Ugyanakkor egy valami mégse történhet meg, hogy a szívünkből kizárjunk egy másik embert. Az valóság, hogy valakit jobban be tudunk engedni, mást nem tudunk annyira beengedni, de hogy kizárjunk másokat a szívünkből, hogy elzárkózzunk másoktól, ezt nem tehetjük meg. A hívők gyülekezetében senki nem érezheti azt, hogy engem itt nem fogad be senki. Lehet, hogy van, aki ott jobban befogadja őt, mélyebben beavatja az élete dolgaiba, más kevésbé avatja be. De éreznie kell, hogy ő itt egy befogadott ember. A maga hitével, stílusával, vérmérsékletével, mentalitásával, műveltségével vagy műveletlenségével. Én egy befogadott ember vagyok a hívő emberek között a Krisztus közösségébe. Senki nem érezheti ott kizártnak magát, aki hívő ember és megtért ember. Nagyon komolyan szól az apostol figyelmeztetése János első levelében, olvassuk a 3. részben, a 17. versben. Akinek van miből élni a világon, és elnézi, hogy az ő atya, fia szükségben van, és elzárja attól a szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Elzárja attól a szívét. Aki elzárja a másiktól a szívét, abban nem maradhat meg az Istennek a szeretete. Meg kell nyitnunk, testvérek, egymás iránt a szívünket, a lelkünket, mert ezt a parancsot adja nékünk a lélek, ha mi Jézus Krisztus gyermekei vagyunk. Ez az első dolog, amit szerettem volna nagyon erősen hangsúlyozni, hogy lássuk magát a parancsot. Fogadjátok be egymást. De az apostol nem csak ennyit mond, hanem másodszor rámutat a befogadásnak a mintájára. Azt mondja, fogadjátok be egymást, ahogy a Krisztus befogadott minket. Ahogy a Krisztus befogadott minket. Ez, ha csak önmagában nézem, hogy Krisztus befogadott minket, ez az evangélium, ez a jó hír. Ez a jó hír, mert ez egy tényleg nagy csoda, amit Pál apostol is átélt, hogy engem, aki üldöztem őt, aki üldöztem az ő gyermekeit, aki gyűlöltem a Krisztust, és azokat, akik őt szeretik, engem is befogadott a Krisztus. Megnyitotta előttem a szívét, a lelkét, és befogadott engem, magához ölelt engem. Megosztotta velem mindenét, befogadott engem a Krisztus. És ez egy olyan nagy tapasztalata volt, nem csak Pálnak, hanem az összes római kereszténynek. Hogy befogadott minket a Krisztus, ez egy örömteli dolog, testvérek. Ez egy olyan dolog, ami mély csodálkozásra és hálával tölti el a keresztényeknek a szívét, hogy engem, a nyomorultat, a bűnöst, az ellene lázadót, az ő akaratát, lábbal tiprót, engem a vétket vétekre halmozó, tolvajt, hazugot, képmutatót, paráznát, befogadott a Krisztus. És azt mondja, befogadott a Krisztus. Befogadott a Krisztus. Magához ölelt engem a Krisztus. Ez az evangélium, testvérek, és Pál ezt erre úgy ráirányítja az olvasóinak a figyelmét, hogy gondoljanak erre, de nem csak erről van szó, hanem arról, hogy ahogyan ez a Krisztus befogadott minket, ugyanúgy, azon minta szerint kell nekünk is befogadni egymást. Ő befogadott, de ahogy befogadott, nekünk is úgy kell befogadni egymást. Nézzétek, hogyan fogadott be minket a Krisztus. Hogyan fogadott be? Hát befogadott bűnösökként. Említettem már ezt, és Pál a római levélbe fejtegeti ezt, hogy mi gyengék voltunk, erőtlenek voltunk, istentelenek voltunk, bűnösök voltunk, ellenségesek voltunk, ilyen kifejezéseket használ az emberrel kapcsolatban. És ő mégis befogadott minket. Nekünk is ugyanígy kell a másikat befogadni. Az is micsoda? Egy erőtelen. Az is micsoda? Egy bűnös, egy istentelen, egy ellenséges, ugyanolyan, mint mi voltunk, amikor befogadott. És mégis befogadott, nekünk is be kell fogadni a másik embert. Még ebben az állapotában is. Nem tökéletes embereket fogadhatunk be a szívünkbe, hanem nyomorult embereket. Mert Krisztus is így fogadott be minket. És hogyan fogadott be Jézus? Nem csak bűnösökként, hanem személyválogatás nélkül. Krisztus, amikor itt volt a földön, ő befogadta Nikodémust, a nép egyik bölcsét, de be tudta fogadni a leprásokat is. Benne nem volt személyválogatás, hanem mindnyájukat, akik ott voltak körülötte, és hagyták, hogy Jézus szeresse őket, és magához öle Jézus azokat magához ölelte, még akkor is, ha nem hagyták, hogy őket Jézus szeresse és befogadja. Bennünk sem lehet akkor személyválogatás, hogy ezt befogadom, a másikat meg nem. A szegényt befogadom, a gazdagot nem fogadom. Vagy a fiatalt befogadom, de az öreget már nem fogadom. És nézegetem, hogy a másik milyen, és attól függően, hogy ő milyen, attól függően, vagy megnyitom előtt a lelkemet, vagy nem. Nem lehet bennünk személyválogatást, mert Krisztus is személyválogatás nélkül fogadott be minket. Hogyan fogadott be? Komolyan fogadott be. Nem játsza meg Jézus soha, hogy befogad, és közben nem fogad be. Nem képmutató módon, nem felszínesen, hanem komolyan befogad. Nekünk is így kell befogadni egymást. Komolyan, nem felszínesen, megjátszva, eljátszva, képmutató módon, hogy mennyire befogadjuk, valójában a nevét se tudjuk. Vagy ha mondta is a nevét, egy perc múlva elfelejtettük. Mert valójában nem fogadtuk be, csak megjátszottuk a befogadást. Ha Jézus komolyan fogad be, testvérek, minket, akkor nekünk is komolyan kell egymást befogadni. Hogyan fogadott be Jézus? Feltétel nélkül. Szeretettel, így is mondhatjuk. Jézus nem azért fogad be valakit, mert az kiérdemli, mert teljesíti az elvárásait, mert átugorja a lécet, hanem azért, mert szereti a másikat, annak ellenére, amilyen. Saját maga miatt szereti a másikat. Nekünk is így kell befogadni a másikat, mert úgy kell befogadni, ahogy a Krisztus minket befogadott. Feltétel nélkül, testvérek, szeretettel. Nem lehet ezt mondani, hogy na, ha a másik majd ilyen lesz, meg olyan lesz, meg ezt eléri, meg azt teljesíti, majd akkor befogadjuk. Nem lehet, testvérek. Mert nem így fogadott be minket a Krisztus. Ahogy ő befogadott, úgy. Hogyan fogad be Jézus? Vállalva ennek a kockázatát, testvérek. Minket befogadni, testvérek, bűnöseket Jézusnak befogadni kockázatos dolog. Jézus mégis befogadta, még Júdást is. Vállalta annak kockázatát, hogy ő lesz az, aki elárul. Ő lesz az, aki nem ért meg. Aki visszaél a helyzettel. És Jézus bennünket is ugyanezzel a kockázattal fogad be, testvérek. Mert mi leszünk azok, meg mi vagyunk azok, akik sokszor visszaélünk a helyzettel, megbántjuk őt, megsértjük őt, nem riadunk vissza ettől egyáltalán. Ő mégis vállalt ennek a kockázatát. Nekünk is vállalnunk kell a másik befogadásával járó kockázatot akkor. A másik meg fog minket bántani, meg fog sérteni, ezt fogja mondani, azt fogja mondani, itt fog hallgatni, ott fog hallgatni, és a többi, és a többi. Mégis vállalnunk kell ennek a kockázatát, mert Jézus is így fogadott be bennünket, testvérek. Hogyan fogadott be, testvérek? Mondhatjuk talán még azt, hogy megosztva velünk mindenét. Jézus, akiket befogadott, azokat úgy fogadta be, hogy mindenét odaadta nekik. Odaadta nekik az életét, a tisztaságát, a szentségét, a békességét, önmagát osztotta meg az emberekkel. Így fogadta be őket. Velük, minket is így fogadott be, ha befogadott. Akkor nekünk is így kell befogadni a másikat, testvérek. Ez a minta előttünk. Megosztva a másikkal magunkat. Lehet anyagi javainkat, szellemi, lelki javainkat, a szívünket osztva meg a másikkal. Fogadjátok be egymást, ahogy a Krisztus befogadott minket. Ahogy befogadott minket. Ugyanolyan módon. Testvérek, hogyha valaki ezt átélte, hogy engem a Krisztus, így ahogy elmondtam, befogadott, azt az embert Jézus felszabadítja. Felszabadítja arra, hogy ő is befogadjon másokat. Akit Jézus nem fogadott be, aki nem élte át ezt, hogy engem a Krisztus így befogadott, az nem fog tudni másokat befogadni. Mert nem szabad rá. Annak rögtön meg lesznek az ellenérvei, a nagy okos mondásai, a bölcs mondásai, nagyon érthető emberi megfontolása, hogy miért nem fogad be másokat. Akit a Krisztus befogadott, és aki átélte ezt azt, hogy engem a Krisztus magához ölelt, nyomorult bűnösként, az utána elkezd figyelni Jézus, és azt mondja, ahogy te, úgy kell nekem is. Köszönöm, hogy te erre szabaddá teszel engem. Szabaddá teszel a félelmeimtől, szabaddá teszel az ösztöneimtől, sok minden egyébtől szabaddá teszel, hogy befogadhassam a másik keresztjén hívő embert a szívembe. Valamilyen szinten. Jézus tehát felszabadít minket, testvérek. Felszabadít arra, hogy nem csak olyan értelemben, hogy egy valakit befogadjunk a szívünkbe, hanem arra, hogy a keresztény testvéreinket, akik körülöttünk vannak, egytől egyik befogadjuk a szívünkbe. Sokszor lehet ezt látni, testvérek, hogy vannak hív emberek, akik tényleg egy-két hívőt befogadnak a szívükbe, de a többivel nem törődnek, rájuk se bagóznak, mintha nem lennének. De ez Jézus arra szabadít fel, testvérek, hogy egy kicsit a szívünk ajtaját egy kicsit tágabbra nyissuk. Tágabbra nyissuk. És hogyha van ott körülöttünk a gyülekezetben néhány hívő ember, aki idősebb, vagy butább szerintünk, vagy én nem tudom milyenebb, öregebb, vagy én nem tudom, hogy ő is hadd jöjjön már. Hát nem arról van szó, hogy egy hívőt kell a szívünkbe fogadni, vagy kettőt, hanem arról, hogy az összes többi testvérünket, akik körülöttünk vannak. Sőt, virtuálisan még azokat is, akik nincsenek velünk. Mert ők is egyek velünk a Krisztus által. Amikor Krisztus testvérek valakit magához ölel és befogad valakit, akkor a Krisztus keblén összetalálkozik az az illető többiekkel, akiket Jézus már oda ölelt, ugye? Hát az hogy néz ki, hogy akiket Krisztus magához ölel, én körülnézek, és azt mondom, ez szimpatikus, az meg nem szimpatikus. A Krisztusnak szimpatikus volt, a Krisztus szerette őt, akkor én hogyan mondhatom rá, hogy én nem fogadom be őt, amikor a Krisztus befogadta. Jézus felszabadít arra, testvérek, bennünket, és bárcsak tényleg tapasztalnánk és élnénk ezt, hogy felszabadított arra, hogy én a másikat, a keresztjén testvéremet befogadjam. Amikor Jézus befogad, testvérek, talán még ezt hadd húzzam alá, nem csak felszabadít minket, hanem koinóniát hoz létre, közösséget hoz létre. Jézus, amikor befogad minket, akkor egyrészt közte és köztünk jön létre közösség. De nem csak közte és köztünk, hanem egymás között is koinónia jön létre, közösség jön létre. Mindazok között, akiket a Krisztus befogadott. Nagy dolgok ezek, testvérek, a Krisztus által befogadott emberek felszabadulnak, és közösségre jutnak egymással és vele, aki befogadta őket. A keresztjének közössége nem valami emberi erőfeszítésnek, valami izzadságszagú erőködésnek a végeredménye, hanem annak a folyamánya, természetes folyamánya, hogy a Krisztus befogadott engem, és őt, és őt, és őt is. Végül, testvérek, nem csak azt kell látnunk, tehát, hogy Jézus parancsba adja az ő népének egymás befogadását a lélek által, és nem csak azt kell látnunk, hogy a Krisztus maga adja meg a példáját a befogadásnak, hogy ahogy én titeket, ti is úgy fogadjátok be egymást, hanem meglátjuk még a befogadásnak a célját is. Jézus bennünket azért fogadott be, azért, hogy jót tegyen velünk, ezért is. Azért, hogy önmagával közösségre vonjon, azért is. Azért, hogy egymással közösségre vonjon, azért is. De elsősorban Krisztus befogadott minket az Isten dicsőségére, ezt írja az apostol. Az Isten dicsőségére. Jézus ezáltal Istent, az Atyát dicsőítette meg, hogy úgy fogadott be minket, ahogy. Testvérek, Pál ezzel arra akarja tanítani az olvasóit, bennünket is, hogy nekünk is azért kell befogadni egymást, hogy az Isten dicsőítessék. Az Isten dicsőítessék. Hogyha nem fogadjuk be egymást, az Isten nem fog dicsőítetni, sőt, gyaláztatni fog. Ha befogadjuk egymást, Isten dicsőítetni fog. Olyan értelemben is, hogy az a közösség, amelyik Jézus Krisztus körül létrejön, az a koinónia, az az egység, az egy szívvel és egy szájjal kezdi magasztalni Istent. Pál ezt kéri itt az elején, hogy adja meg Isten ezeknek a római olvasóknak, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsék Istent. De ez csak úgy jön létre, hogyha ők befogadják egymást. Ha viszont befogadják egymást, létrejön egy egység közöttük. És akkor egy szívvel és egy szájjal tudják dicsőíteni Istent, és a gyülekezet elkezdi az Isten magasztalni. Az Isten magasztalni. A gyülekezetnek az egysége, testvérek, lássuk meg, közöttünk is így van, nem végcél. Nem csak arról van szó, hogy befogadjuk egymást, hogy egyek legyünk, pont, hanem azért fogadjuk be egymást, hogy egyek legyünk, és egy szívvel és egy szájjal dicsőítsük Istent. A gyülekezet egységének akkor van értelme, hogyha Isten dicsőítő egység az. Ha Isten magasztaljuk, az Urat áldjuk. Jézus is ezért fogadott be minket. Az Isten dicsőségére. Nekünk is ezért kell befogadni egymást, hogy az Istent dicsőítsük. A létünkkel, a szánkkal, a szívünkkel, mindazzal, amit egymással cselekszünk. Testvérek, előttünk van tehát ez az egyszerű mondat, az evangéliumból, az apostol leveléből, és adja Isten, hogy megfontolhassuk ezt ezen a napon, amikor láttuk, hogy egy édesanyja, egy család befogadott maga közé egy kis lányt, egy kis gyermeket. Hát azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket, az Isten dicsőségére. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked azt, hogy te befogadtál bennünket. Befogadtál bennünket már a világ teremtése előtt, hiszen már akkor felvállaltál bennünket, hogy megváltasz és örök életet adsz nekünk. Köszönjük, hogy befogadtál bennünket, pedig tudtad, hogy ez a halálodba fog kerülni, és a poklokra kell alászállnod azért, hogy akiket elfogadtál, befogadtál, azok az üdvösséget megnyerjék. Légy áldott, hogy mégis szerettél bennünket örökkévaló szeretettel, és befogadtál minket, amikor még nem is éltünk e föld színén, sőt, még e föld sem volt. Légy áldott, hogy akiket te befogadtál, azokat örökre befogadtad a szívedbe, és soha nem zárod ki őket. Köszönjük te néked, hogy arra biztatsz most bennünket is, hogy mi is fogadjuk be egymást. Segíts, hogy ez a parancs a lélek által a szívünkig hatolhasson, és átformálhasson bennünket. Segíts, hogy mi, ha tiéd vagyunk, és átéltük azt, hogy te befogadtál minket, ha elhittük, hogy te befogadtál minket, akkor mi is hadd fogadjuk be egymást, ugyanúgy, ahogy te tőled ezt tapasztaltuk, és tapasztaljuk napról napra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked azt is, hogy az írásban kijelentett, hogy te is ott állsz a szívünk ajtaja előtt, ott zörgetsz a szívünk ajtaja előtt, és várod, hogy mi is befogadjunk téged. Segíts, Urunk, itt azoknak, akik még nem fogadtak be téged a szívükbe, akik még elzárkóztak előled hitetlenül, szeretetlenül és közönösen. Segíts nekik, hogy megindítsa őket a te szereteted, hogy te már befogadtad őket, akkor is, ha ők még nem fogadtak be téged. Segíts, Urunk, mindnyájunkat, akik még nem fogadtunk be, hogy befogadhassunk téged a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Köszönjük néked, hogy ezzel lehetőséget adsz a veled való közösségre, ami az élet, az örök élet, a teljes boldog élet. És köszönjük te néked, hogy így kezdesz minket is tanítani arra, hogy befogadjuk egymást. Nem csak a családtagokat, nem csak az ismerősöket, hanem a gyülekezetben élőeket is. A többi keresztény testvérünket is. Légy áldott, hogy ma is szóltál hozzánk, és ezt az igét minnyájunknak szívére helyezted. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, áld meg kicsinyeit és nagyjait, időseket és fiatalokat. Segíts, hogy mi egymást befogadó gyülekezet lehessünk, ami téged dicsőít ezáltal. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt a többi gyülekezeteknek is itt Szegeden, és országszerte. Kérünk ad, hogy téged befogadó emberek tudják egymást befogadni szerte ebben az országban, sőt az egész világon is. Hadd dicsőítse, Urunk, egyre inkább az egymást befogadó nép, a te nevedet. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy rád bízhatjuk a mi betegeinket is, szenvedő testvéreinket, hogy légy közel hozzájuk, és add, hogy a nyomorúságukban megtalálhassanak téged, és befogadhassanak a szívükbe. Kérünk téged arra, hogy enyhítsd az ő szenvedéseiket, és erősítsd meg őket. Imádkozunk, Urunk, a mi nemzetünkért, amely elzárkózik tőled legnagyobb részében, amelyik mindent beenged a szívébe, minden szennyet és mocskot beenged a szívébe, csak éppen a tisztát, az örökké valót, aki halálosan szereti, azt nem engedi be. Könyörülj meg a mi népünkön, Urunk, hogy megnyíljon a szíve előtted. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, családjainkat. Kérünk, légy velünk, légy a mi közösségeinkben. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és amint jeleztem, most jönnek a gyermekeink, és egy pár perces műsort adnak nekünk. Jöjjetek, és hadd lássunk, és hadd halljunk benneteket.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az évzáró ünnepségünkön. Nagy szeretettel és izgalommal készültünk. Elsőként kérem, hallgassánk meg Boldi Zsár Bernadettet, ami Dettinket, aki egy régi francia dalt fog hegedülni. És most szeretném önöket meginvitálni egy riportműsorra. Van ilyen másutt is, de most közöttünk is hadd legyen. Az a címe, hogy Kérdések órája. Kincső? A riporterről. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai délelőtti műsorunkban a következő témának járunk utána. Kicsoda Jézus Krisztus? Proféta volt, csoda doktor, nagy mesélő, tényleg Isten fia? Sok vendéget hívtuk meg, akik személyesen találkoztak vele. Az evangéliumok tanúsága szerint nem csupán nagyszerű tanító volt, akit ártatlanul ítéltek el, hanem ő maga az élő Isten, aki legyőzte a halált is. Ismerjük meg az igazi Jézust, amilyennek a szemtanúk látták. Első vendégünk, angyal.
Nagyon jól emlékszem, amikor Máriánál majd Józsefnél jártam. Igen meglepődtek, amikor az Úr üzenetét továbbítottam nekik a születendő gyermekkel kapcsolatban. De mindketten engedelmes szívvel fogadták, s aszerint cselekedtek.
A betlehemi fogadósné a következő vendégünk. Igaz, hogy elküldte a kismamát egy istállóba?
A legjobb belátásom szerint cselekedtem, és tudom, hogy így viszonylag nyugodt körülmények között születhetett meg a kicsi Jézus. Nem felejtem el azt az éjszakát, a pásztorok beszámolóját, az angyalokról, mennyei énekarról. Sose felejtem el azt az éjszakát, amikor egy szép napon Betlehem lakói különös utazókat láttak bemenni József és Mária akkori otthonába. Mint megtudtuk, előkelő tudósok voltak egy messzi keleti országból.
Köszönjük szépen, kedves fogadósné! Most kérdezzük meg Máriát, aki talán legjobban ismerte Jézust, hiszen ő nevelte. Milyen gyerek volt Jézus?
Jézus szeretett játszani a testvéreivel és a többi názáreti gyerekkel. Ha így nézzük, nem tért el tőlük semmiben.
Miben különbözött tőlük?
Nem volt soha engedetlen, nem feleselt, szorgalmas volt, segítőkész, és nagyon jó átszett belőle. De mégsem apa megmunkálása érdekelte a legjobban, hanem édesatya szavai. Szégyeltem magam, amikor első jeruzsálemi útján ott felejtettük a mindössze 12 éves út. Elvesztette időérzékét, annyira belemélyedt a magasságos dolgainak tanulmányozásába. Különleges személyisége már ekkor kezdett kibontakozni.
Köszönjük!
Még annyit tennék hozzá, hogy nem voltak nagy igényei sem ételt, sem italt, sem ruhát illetően. Viszont az imádságban eltöltött időt mindig a legfontosabb teendőinek tartotta.
Hadd mutassam be önöket! Jézus tanítványai közül János, Péter és egy asszony.
Halász volt, amikor Jézus megszólított és követésre hívott. A vele töltött 3 év alatt sok mindent átéltem, de az atyával való beszélgetés nélkül sosem indult útra, nem kezdett tanításhoz. Amikor az egyik hegyoldalon hallgattuk szavait, bátorított az imádságra, hívjuk segítségül az ének szavait, hogyan is imádkozzunk.
Atyánkinek magasságban van királyi széked, angyalok a mennyországban hódolnak te néked, szenteltessék meg szent neved, országod eljöjjön, akaratod, mint a mennyben legyen meg a földön. Minden napi kenyerünket ma is add meg nékünk, égi manna csillapítsa a mi lelki éhünk, engedd el az adósságunk, bocsásd meg a vétket, amint mi is megbocsájtunk annak, aki vétett. Kísértésbe ne védj minket, hogy törbe ne jussunk, a gonosztól szabadíts meg, add meg, így jussunk, mert az ország és hatalom földön és a mennyben, a dicsőség mind a tiéd, mind örökké, amen.
Egy fiatal menyasszonyt, vagy inkább egy fiatal menyecskét látok közeledni. Mit szeretne ön elmondani Jézussal kapcsolatban?
Kánában ültünk mennyegzőnket, amikor megismertem a mestert. Segített rajtunk, amikor elfogyott a vacsorán a bor. A szolgák jól megízadtak, amikor a 6 kövödröt megtöltette vízzel. Viszont nagyon csodálkoztak, amikor töltöttek a nász nagy sellegébe, s íme borrá változott a víz. Mennyire örültünk utána, amikor kiderült mindez. Jézus milyen tapintatosan, mégis határozottan és szeretettel cselekedett. Nem okozott senkinek, nem rontotta el senkinek az örömét, sőt, jelenléte tettei örömöt adtak.
Köszönjük ezt az örömteli beszámolót! Ez a kisfiú nagyon szeretne valamit mondani. Ha jól látom, egy uzsonnás szarisznya, 2 hal és 5 kenyér van nála.
Több mint 5000 ember lakott, amikor Jézusnak odaadtam az eremózsiámat. Jézus először hálát adott, azután a tanítványok szétosztották a kenyeret és a halat, amíg jól nem laktak. Maradt is 12. kosárral. Jézus olyan jóságos és könyörülő.
Kérem, mondjon el mindent Jézusról, amit szeretne.
Látjátok, ez volt az ágyam, ezen eresztettek le a barátaim Jézus elé, még a háza tetejét is szétbontották. A mester nem haragudott a háztető miatt, rám nézett és azt mondta, megbocsátottak néked a te bűneid. Ekkor értettem meg, hogy nem a mozgásképtelenségem a legnagyobb bajom, hanem a bűn. Bizony a szobában a farizeusok és az írástudók értetlenkedtek. Bűn csak Isten bocsáthat meg. Ezután Jézus bebizonyította mindenkinek, hogy ő Isten. Azt mondta, vedd az ágyadat és menj haza. Én meg fölkeltem. Addig nem bírtam mozogni, de attól kezdve tudok. Addig nem értettem, miért nyugtalan az én szívem, ha Istenre gondolok, de most már tudom. nem kell nyugtalankodnom a vétkeim miatt, mert Isten elrendezett mindent, megbocsátott.
Tehát az ön életét Jézus gyökeresen megváltoztatta. Most előkelő vendégünk Poncius Pilátus, a rómaiak Galileában kinevezett helytartóját kérdezem. Mi jut eszébe a názáreti Jézussal kapcsolatban?
Életem szégyenfoltja Jézus elítélése. Gyáva voltam, ugyanakkor büszke is. Még a kezeimet is megmostam. Jézus azt a benyomást keltette bennem, mint ha ő irányítaná az eseményeket, mint ha csak azért élt volna, hogy meghaljon a keresztván. Nem egy átlag ember halt meg.
Ki tanúsítja halálát?
Egyik legjobb katonám látta Jézus szenvedni, hallotta szavait. Ő mondta el a következőket. Az ég elsötétült, rengett a föld, imádkozott a megfeszítőjét, aztán hiába temették el a barátai, eltűnt a sírból, harmadnapra föltámadt.
Megrettentek a vitézek, s a
bőrnek futamodva
reszkedtek a hátra néztek, angyal szállt le, és még
megrendült a városnak.
Minden tája a keresztre fölfeszített, messiásnak sírek tája, örömkönnyes asszonyok, boldog szíve, zengő szája, hirdette az embereknek, föltámadott a émen királya. Hírvő szíve, zengő szája, harsogjátok ma is bátran, örök hála és dicsőség Istennek a magasságban.
Megkaptuk a kérdésre a választ, kicsoda Jézus. Önök is hallották. Ja, Péterhez fordulok. Ön találkozott a feltámadott úrral, igaz ez?
Igen. Sok időt töltöttünk együtt azon a 40 napon, mielőtt elment tőlünk a mennybe. Beszélgettünk, tanított, bátorított, feladatokat adott. Amikor eljött a pünkösd ünnepe, amit megígért, beteljesítette. Elküldte az ő szent lelkét, aki megerősített minket, és így tudjuk végezni feladatunkat. Jézus tanúi vagyunk.
Megkaptuk a kérdésre a választ. Kicsoda Jézus? Önök is hallották, világosan beszámoltak a tanúk. Az atya elküldte az ő fiát a világ üdvözítőjéül.
Megkaptuk a kérdésre a választ. Igyekeztünk a gyerekeknek egész évben hétköznapi hittanórákon is, és vasárnap a gyerekisten tiszteleteken is bizonyságot tenni a Bibliáról, az Úrunk, az élő Úrról. Remélem, hogy érthetően sikerült elmondanunk most is. Még annyit szeretnék mondani, hogy kint készítettünk egy kis kiállítást az elmúlt tanév műalkotásaiból, amik itt készültek az órák folyamán. Kérem, tekintsék meg! Köszönjük szépen!
Kedves testvéreim, Isten iránti hálával nézünk ezekre a gyermekekre, és a tanáraikra is, én különösen is az egyikre. De többen dolgoztak közülük, illetve közöttük, a gyermekek között, a gyülekezetbe járók közül, feleségem is, Gyöngyi is, akit láttunk, de még több más segítőjük is van, akik most szerényen megálltak ott hátul. Én azért azt gondolom, hogy imádságban gondolhatunk ezekre a gyermekmunkásainkra, és egyrészt hálaadással is, de kérhetjük, hogy Isten adjon nekik erőt, meg kedvet ahhoz, hogy ezeket a kedves kis gyermekeket, akik a mi gyerekeink, kicsit a gyülekezetnek is a jövője, hogy hát tudják őket szeretettel nevelgetni, terelgetni, és Isten áldja meg a gyerekeknek a szívébe azt a sok-sok igét, amit megtanultak, és hogy az ismeretek ne legyenek csak egy száraz ismeret a számukra, hanem életté váljon mindegyikük életében. Hirdetem a következőket. Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, különösképpen is a hétfő esti ifjúsági órát, a keddesti imaórát és a péntek esti imaórát szeretném kiemelni. Tehát minden alkalmunk meg lesz a szokott időben, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy ma Kübekházán lesz a házaspári körnek a záró alkalma. Minden házaspár érezze magát oda meghívva. 12:30 és 1 óra között kezdődik el az ebéd. Ott kint vannak már a szakácsok, és elkészítették, amit el kell készíteni. Már csak mi hiányzunk, tehát házaspárok, mozduljanak meg. És úgy nézett ki reggel, hogy kicsit esős lesz az idő, megint a sportcentrumba helyeztük ezt a közös étkezést, tehát mindjárt neki megyünk ott ennek az épületnek. Szeretettel hívnak és várnak oda bennünket, érezzük magunkat meghívva erre az alkalomra, mindnyájan. Aki nem tud kijönni, az szóljon, mert autóval vagyunk többen, és akkor esetleg fordulunk, semmiből nem áll kimenni, és aztán visszajönni majd. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy ha valaki szeretne még a munkácsi kiállításra bejutni, akkor Szabó András testvérünk a jövő héten, szerdán még vezet egy csoportot, amihez lehet csatlakozni. A csoport az 3:45-kor találkozik a múzeumnál, és ott András biztosan meglátják a testvérek a pénztár körül, vagy valahol ott az előtérbe. Aki még nem jutott el, vagy szeretné megnézni, egy szakértő, tényleg nagyon jó volt a vezetés. Itt is mondhatom, hogy nagyon hasznos volt, és építő volt minnyájunknak. Ha valaki szeretne még ebben részesülni, akkor menjen el szerdán 3:45-re, és csatlakozzon a csoporthoz, akik ott lesznek. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy ha Isten segít minket, akkor jönni fog a gyerek tábor a hónap végén, és már most mondom, hogy aki szeretne oda valami kis süteményt sütni, olyan elállós sütemény, nem francia krémest, amit el tudunk vinni autóba, meg zsákokba, ilyen elállós sütiket, azt szeretettel fogadunk erre a gyerekhétre. De nem csak süteményt fogadunk, hanem a testvéreknek ezt is szeretném mondani, hogy több gyermek van, akik hát nehezebb anyagi körülmények között élnek. Ha valaki úgy gondolja, hogy tud valami támogatást adni a gyerekhét anyagi költségeire, attól lesz szeretettel. El fogjuk fogadni. Lehet a pénztárba is befizetni, Szilva László testvérünknél, lehet az alapítványokba is befizetni erre a célra. Ha valaki az alapítványba fizet, a Calvin alapítványba fizessen, mert onnan tudjuk erre a célra kivenni. De a legegyszerűbb egyébként, ha itt leadják a pénztárba Szilva László testvérünknél az adományokat. Végül még szeretném aláhúzni, hogy a jövő héten lesz még nyugdíjas délután, tehát az idős testvéreket hétfőn délután 14:30-ra szeretettel várjuk itt a megszokott helyen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. A 451. énekünket keressük elő. Ennek az első, harmadik és negyedik versét énekeljük, 1-3-4. Az első vers így kezdődik, száma nincsen Uram jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Tehát 451, első, harmadik és negyedik versét mondjuk el. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. áldásbe.